Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Pál apostol szavaival, kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igényét.
Isten igényét olvasom a Galatákhoz írott levél 5. részének 16-tól 26. terjedő verseit. Intelek titeket, a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a lélek ellen tér, a léleké pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyék, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alá. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. Házasságtörés, varázslatság, tisztátalanság, ujjálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, dobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam. Akik ilyeneket cselekesznek, nem öröklik Isten országát. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény, akik pedig Krisztus Jézuséi a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Ne legyünk becsvágyok, egymást ingerlők, egymásra irigykedők.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, magasztalunk azért, mert ezt az ígédet is beteljesítetted, amit évszázadokon át a prófétákon keresztül üzentél. Köszönjük, hogy kitöltötted szent lelkedet előbb az apostolokra, és köszönjük neked, megváltó Úr Jézus Krisztus, hogy ezt a kimondhatatlan ajándékot minden benned hívő számára hozzáférhetővé tetted. Áldunk azért, hogy aki téged hittel befogad szívébe, az kapja szent lelkedet. Magasztalunk téged a Szentlélek újjáteremtő ajándékozó munkájáért. Megvalljuk, Urunk, hogy rászorulunk arra, hogy a te gazdagságodból ajándékozz meg minket is. Oly sokszor kiderül tehetetlenségünk, erőtlenségünk, ürességünk. Olyan sokan keresnek rajtunk jó gyümölcsöt, és nem tudunk adni semmit, vagy csak a magunk fanyar gyümölcseivel terheljük környezetünket. Kérünk, ragyogtass fel előttünk most azt a lehetőséget, hogyan teremhet életünkön a lélek gyümölcse. Kérünk, áradj ki ránk lelkedet, ő tegye számunkra személyessé, meggyőzővé az igét. Mi pedig úgy szeretnénk hallgatni a te szavadat, mint akik tudjuk, hogy mindnyájan előtted állunk, és tőled kérünk és várunk útmutatást, vezetést. Amen.
Kedves testvérek, Isten igényét két helyről olvasom. Egyrészt a már felolvasott szakaszból Pál apostolnak a Galácia beliekhez írt leveléből az 5. fejezet 25. versét. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Másrészt pedig Máté evangéliumából az 5. fejezet 16. versét. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Amen. Nem tudom, kedves testvérek, hogy ti hogy vagytok vele, de én úgy vagyok, hogy nekem szükségem van a dicséretre. Arra, hogy időnként megveregessék a vállamat, elismerjék azt, amit teszek, megerősítsenek abba, hogy ezt vagy azt jól tettem, vagy jól mondtam, vagy jól gondoltam. Előfordul az is, hogy időnként odajön hozzám valaki az Isten tisztelet után, megrázza a kezemet, és megköszöni az igehirdetést. És azt kell mondanom, hogy általában ez jól esik. De mégis valami nagyon furcsa érzés keveredik ebbe a jól esésbe. Mert mindig kérdés számomra az, hogy hogyan is reagáljak ezekre a szavakra. Mondjam azt, hogy szívesen, vagy mondjam azt, hogy egyedül Isteni a dicsőség, vagy hogy örülök, hogyha jó volt az igehirdetés, vagy örülök, hogy szolgálhatok, vagy csak mosolyogjak vissza. Sokszor érzem azt keresztény közösségekben, gyülekezetekben, hogy nagyon nehezen birkózunk meg az elismeréssel. A köszönettel, mert egyrészt jól esik az, hogyha a szolgálatunkat, a munkánkat, az áldozatvállalásunkat elismerik. Ugyanakkor tudjuk mindannyian, és ismerjük az igét, hogy ne tudja a bal kész, hogy mit tesz a jobb. Tudjuk azt, hogy amit teszünk, azt jó lenne az Isten dicsőségére tenni, és azt is tudjuk, hogy ezzel nem magunkat szeretnénk szolgálni, és nem magunknak keresünk elismerést, hanem szeretnénk a gyülekezeti szolgálatainkkal az Isten dicsőíteni, őt szolgálni. És azt is tudjuk, hiszen olvashatjuk és hallhatjuk már igehirdetésből is, amit Pál mond az első korintusi levél 10. fejezetében, hogy akár esztek tehát, akár isztok, vagy bármi mást is tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. A mai napon számomra nagyon fontos és aktuális kérdésé lett az, hogy hogyan viszonyuljunk a mi jó cselekedeteinkhez, illetve nem is csak a jó cselekedeteinkhez, hanem azoknak az elismeréséhez, és annak az elfogadásához, hogy valamit mi tényleg jól tettünk. Azért, hogy egyrészt ne legyünk képmutatók, másrészt ne legyünk álszentek, harmadrészt pedig, hogy amit az Isten szolgálatába teszünk, azt nem magunknak tulajdonítsuk. Erről majd a KT is fog bennünket tanítani, tanít bennünket elsősorban erről az ige. A 32. úrnapnak a Heidelbergi KT-ban két kulcs fogalma van, a jó cselekedet és a háládatosság, ami megjelenik a felolvasott igékben, és mind a Galácia beliekhez írt levélben, mind a Máté evangéliumában. Az igében a jó cselekedet és a háládatosság az elválaszthatatlan egységben van, elválaszthatatlan egymástól. Az ige világosan tanít arról, amiről már többször volt szó, hogy a megigazulásban, azaz az igaznak nyilvánításban, abban, hogy Isten és ember között helyreáll a kapcsolat, hogy a bűneinkre bocsánatot nyerünk, az nem a mi érdemünk, és ebben a folyamatban nincs jelentősége a jó cselekedeteinknek. Bár szeretnénk azt hinni, hogy minket az Isten azért szeret, és minket azért fogad el az Isten, mert mi jobbak vagyunk, ügyesebbek vagyunk, bennünk nagyobb a nyitottság az evangélium felé. Isten nem ezért választ ki bennünket és szólít meg bennünket, hanem mert ő így döntött. Szeret bennünket és megszólít, és beemel az ő kegyelmébe. A jó cselekedeteinknek tehát, vagy amit mi jó cselekedetnek gondolunk, ami üdvösségünkbe, azon az úton, mely a megtérésünkig vezet, nincs túl nagy jelentősége még akkor sem, hogyha ezzel embereknek teszünk jót, vagy ezzel elismerést szerzünk. Az Isten szempontjából ennek nincs jelentősége. A megigazulás munkáját egyedül Jézus Krisztus végzi el ingyen kegyelemből és hitáltal. Nem azért, mert mi mások vagy különbek vagyunk. Ma az ige és a hitvallás azonban nem elsősorban arról tanít, hogy milyen az életünk, míg eljutunk az újjászületésig, hanem hogy hol van a szerepe a jó cselekedetnek és a háládatosságnak az újjászületésünk után. A jó cselekedet ugyanis a szent élettől áthatott élet láthatóvá létele. Arról tanít a mai ige és a hitvallás, hogy a jó cselekedetek szükségesek és nagy jelentőségűek, mert a hitünk, az elköteleződésünk, az Istenhez való tartozásunk ezen keresztül lesz nyilvánvalóvá. A teológián az évfolyam vezető tanárunk Szűcs Ferenc professzor úr volt, aki az egyik könyvében így ír. Krisztus megigazító munkája után nem a tétlen nyugalom szállja meg az ember, hanem Krisztus szabadításával elkezdődik valami egészen más életfelfogás, amely igyekszik visszatükrözni Isten jó véleményét. Szűcs Ferenc professzor úrnak azt hiszem a kedves teológusa Kár Bart volt, és szeretnék tőle is egy idézetet felolvasni, aki a 20. századnak egy jelentős német teológusa volt. Ő ezt írja, a megtérés után számunkra nem marad más hátra, csak a hála. Isten kegyelme adja az új életet, így mi abból élünk. A háládatosság azoknak a magatartása, akik kegyelemből élnek. A mai istentiszteleten szeretném röviden három pontban összefoglalni azt, hogy hogyan is viszonyuljunk a jó cselekedetekhez, és mi is a szerepe a jó cselekedeteknek a mi életünkben. Az ige arról tanít, hogy a jó cselekedet szükségszerű következménye az újjászületésnek. Pál buzdítja a Galácia belieket, ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. A magyar fordításban kétszer olvassuk az élet szót, élünk és éljünk. A görög eredeti szöveg ennél egy kicsit árnyaltabb, nem ugyanaz a szó szerepel a két helyen, még csak nem is ugyanannak a szónak a két ragozott alakja. Az első szó az életet jelenti, a második élet szó az sokkal inkább jelenti az életvitelt. Ha szó szerint fordítjuk le ezt az igét, akkor így fordíthatjuk, ha a lélek által élünk, akkor forgolódjunk, járjunk, folytassuk életvitelünket is a lélek szerint. A jó cselekedeteknek az első célja megmutatni az Isten iránti hálánkat. Az ő ajándékaiért, gondviseléséért, és a megváltásért. Egyszer megkérdezték Kálvin Jánost arról, hogy mi az életének a célja. És ő két szóval válaszolt, latinul ennyit mondott, Gloria Dei, azaz Isten dicsőítése. Ez az ő élet célja. Ebbe a két szóba fogalmazta meg És azt hiszem, hogy igaza van Jakab apostolnak, hogy szükségszerű, hogy a hit megmutatkozzon a cselekedetekben, mert ezáltal dicsőítetik az Isten, és nyilvánvalóvá lesz az Isten iránti hála. Szükségszerű, hogy látszódjon az életünkön a megváltás, az Isten dicsősége. Az, hogy, hogy milyen jó cselekedeteket, a lélek gyümölcsét teremjük. Számomra nagyon megrendítő az igében, az evangéliumokban a terméketlen fügefának a története. A fügefa, amelyik nem hoz gyümölcsöt, az halálra van ítélve. Kivágják, és aztán bizonyára ültetnek majd olyat a helyére, ahol, ami hoz majd gyümölcsöt. Hogyha valakinek van gyümölcsöse, és abban van egy fa, ami nem hoz gyümölcsöt, bár vannak levelei, akkor lehet, hogy az ember még egy-két éven keresztül megmetszi, de egy idő után kivágja és a helyére ültet egy új fát, ami reménység szerint néhány éven belül meghozza maga gyümölcsét. A gyümölcstermés szükségszerű. A háládatosság az nem más, mint az, hogy engedem, hogy a lélek gyümölcse láthatóvá legyen az életemben. Mindaz, amiről ebben az igében olvasunk. Így olvastuk a Galata levélben, a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ha újjászülettünk, ezeket a gyümölcsöket meg kell, hogy teremje az életünk. Szükségszerű. Ha a lélekkel betöltekezünk, szükségszerű, hogy ez jellemezze az életünket. És nem csak ezek közül egy, és nem csak néha, hanem ez alapvetően jellemzője legyen az életünknek. Mert hogy ez nem belőlünk fakad, hanem a bennünk lakozó léleknek a gyümölcse mindez. Ha így élünk, akkor nyilvánvalóvá lesz a hálánk az Isten felé. Az 50. Zsoltár ezt nagyon jól megerősíti az utolsó 23. versben. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem. Aki Isten szerint él, az dicsőít engem. És annál inkább látszik Isten dicsősége az életemen, minél inkább áthatja az ő lelke az életemet, minél inkább az életvitelem olyan, ami az Istenre mutat, azáltal, hogy a lélek gyümölcsét termi az életem. Az ige nem tétlenségre hív, nem arra, hogy valahol kivonulva a világból éljük meg a magunk kereszténységét, hanem a világban tegyük láthatóvá az Isten dicsőségét, a mi életünkön keresztül. Az igének, az ige arról is tanít, hogy mi a második célja a jó cselekedeteknek. A jó cselekedetek második célja a megerősítés. A jó cselekedetek gyakorlása megerősíti a mi életünket is. Van egy reformátor, aki bár az ismertebb reformátorok között van, mégis Luther és Calvin mellett egy kicsit fakóbb az ő fénye és az ő teológiai jelentősége. Ő volt Ulrich Zwingli. Zwingli tanításában kifejezetten hangsúlyos volt ez a tanítás, A jó cselekedet megerősíti a hitünket. Ha látszik az életünkön a lélek munkája, ha valóban teremjük a lélek gyümölcsét, ha Isten dicsősége nyilvánvalóvá lesz az életünkön, az megerősít abban, hogy mi jó úton járunk. Fogalmazhatunk úgy is, hogy a lélek gyümölcse, a jó cselekedet, az lelki gondozás a mi számunkra. Megerősít a Krisztus útján. Nem abban erősít meg, hogy milyen a dicsőség. Nem abban erősít meg, hogy jobban veregessük meg a válunkat. Még csak abban sem erősít meg, hogy jobban veregessük egymás vállát. Mikor élmény pedagógiai játékokat játszunk, akkor többször előfordul az, hogy elismerjük mindenkinek a munkáját, körbeállunk, és mondjuk mindenki a tőle jobbra levőnek megveregeti a vállát, elismerésként, hogy jó volt, amit csinált. Nem erről van itt szó, nem a mi dicsőségünkről, hanem arról van szó, hogyha mi visszatekintünk az életünkbe, látjuk a jó cselekedeteinket, látjuk azt, hogy mi miben tudtuk az Istent szolgálni, és hogyan tudjuk az Istent szolgálni, akkor ez megerősít bennünket abban, hogy jó úton járunk. Hogyha, és hogy mondjam személyes példaként ezt, hogyha valaki oda jön hozzám ige hirdetés után, és azt mondja, hogy jó volt az ige hirdetés, megszólított mindaz, ami elhangzott, választ kaptam a kérdésemre, akkor ez engem abban erősít meg, hogy Istennek legyen hála, hogy át tudtam adni valamit abból, amit tőle kaptam. Nem az én ügyességem, hanem ezek a jó cselekedetek, az Isten szolgálata az nem más, mint az Isten lelkének munkájának, Isten lelke munkájának láthatóvá létele az életemben. Megerősödés abban, hogy dicsőség legyen Istennek, hogy őt szolgálhatom. És ez nagyon nagy ajándék az ember életében. És nagyon megerősítő tud lenni az életben. Nem arról van szó, hogy minket élet a dicsőség, hanem arról, hogy visszahat a gyümölcs a hitre, az elköteleződésünkre. Amikor egy szolgálatot jól tudtunk elvégezni, azt hiszem, hogy erősíti a hitünket, a járásunkat a Krisztus útján, hogy betölthettem azt a küldetést, amire Isten elhívott, hogy abban tudtam járni, amire ő küldött el. És többről volt itt szó, mint valami emberi törekvésről. Az Isten tiszteleten nem csak egy szép beszéd hangzik el, hanem megszólal az Isten igéje. Vagy amikor bármilyen szolgálatot végzek a gyülekezetben, legyen az egy kertrendezés, valakinek a segítése, vagy Isten tiszteleti szolgálat. Mind-mind megerősítés lehet az Isten útján. És aztán a harmadik célja a jó cselekedeteknek az az, hogy másokat is megnyerjünk Krisztusnak. A jó cselekedet hiszem az egyik legjobb eszköze a missziónak. A jó cselekedet célja, hogy másokat is megnyerjünk Krisztusnak. Arra való, hogy a hitben megújult életünk szépségével, jóságával, igazságával, hűségével Krisztushoz vezessünk másokat. És sokszor sokkal erősebb egy cselekedet általi bizonyságtétel, és a szavak általi bizonyságtétel. Volt egy év az életemben, amikor egy olyan közegben éltem, ami cseppecsem nevezhető kereszténynek, és sokat tanakodtam azon, hogy itt vajon nekem milyen feladatom van, vagy hogyan jelenhet meg az én hitem ebben a közösségben. Hogyan tudom Isten szolgálni. És aztán úgy alakult ez az időszak, hogy mégis úgy döntöttem, hogy én semmit nem mondok arról, hogy kiben hiszek, mi az én meggyőződésem, ki az, aki az életemnek az ura. Hanem azért imádkoztam, és arra törekedtem, hogy úgy éljek, hogy a lélek gyümölcse az látható legyen az életemen. És nagyon érdekes volt, hogy egy idő után egyre többen kezdtek oda jönni. És megkérdezték azt, hogy te miért vagy más? Miért van békességed? Miért tudsz megbocsátani? És nem akarom tovább sorolni. És aztán eljött az idő, amikor már többen voltak, akik azt kérdezték, hogy esetleg van-e lehetőség arra, hogy kijöjjenek velem gyülekezetbe Biblia órára. És nem azért, mert én olyan szépeket mondtam, hanem hiszem azért, mert valami az Isten munkájából láthatóvá lett az életemben. És talán van abban a mondásban igazság, hogy messziről jött ember azt mond, amit akar. De az, hogy hogyan élünk, hogyan cselekszünk, hogyan éljük meg a kereszténységünket, lehet, hogy ideig, óráig megjátszható, de hosszú távon nem. És szükségszerű, hogy a mi életvitelünk a misszió eszközévé legyen. Hogy az életünket látva az Isten dicsőítessék, és az életünk vonzom másokat az Isten közelébe. Nagyon fontos ebben Jézus tanítása, amit fel is olvastam a hegyi beszédből. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Lássanak titeket, és dicsőítessék az Isten. Nem te és én, hanem az Isten. Az ő munkájáért, és az ő ajándékaiért. A jó cselekedet nem egy olyan dolog az mi életünkben, az ember életében, ami belülünk fakad, hanem az Isten munkájának eredménye. És éppen ezért Istenről tesznek bizonyságot, és szükségszerű, hogy ez megjelenjen az életünkben. Nagyon jól fogalmazta meg mindezt a 86. kérdés felelet. Ha Isten minden nyomorúságunkból, egyedül, kegyelemből, minden érdemünk nélkül Krisztus által szabadít meg, akkor miért kell jót cselekednünk? Azért, mert miután Krisztus minket vérén megváltott, Szent lelkével meg is újít, hogy hozzá hasonlókká legyünk, hogy a sok jóért Isten iránti hálánkat egész életünkben megmutassuk, és őt dicsőítsük. Továbbá azért, hogy ki a maga igaz hitéről, a hit gyümölcseiből bizonyságot szerezzen. Végül azért, hogy Istenfélő életünkkel másokat is megnyerjünk Krisztusnak. Ez a három haszna a jó cselekedeteknek. A hála kifejezése, és ezzel együtt az Isten dicsőítése, a mi hitünk megerősítése, és végül a misszió, a cselekedetek általi bizonyságtétel. Adja Isten, hogy ez jellemezze az életünket, és adja Isten, hogy a mi törekvéseink, azok ne emberi erőfeszítések legyenek, ne emberi buzgóságok, hanem az Isten rajtunk keresztül való munkájának a láthatóvá létele. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és átkozzunk. Urunk, olyan megrendítő az az ige, amikor te azt mondod, hogy dicsőségedet másnak nem adod. Urunk, te jól ismersz bennünket, és látod a mi életünket és szívünket, és látod azt, hogy milyen fontos, ami számunkra az, hogy a mi jó cselekedeteinkért, szolgálatunkért elismerjenek bennünket, vagy legalábbis megköszönjék azt. Urunk, hadd adjunk hálát azért, hogyha az életünkben láthatóvá válik a te munkád. Urunk, köszönjük azt, hogy te munkálkodsz. És köszönjük azt, hogy ami nyomorult és sokszor esendő és bukdácsoló életén keresztül, mégis sokszor megcsillan a te dicsőséged, mégis sokszor láthatóvá lesz a te lelked munkája. Urunk, könyörgünk azért, hogy te vezess bennünket megszentelődés útján, és segíts bennünket, hogy egyre inkább betöltekezve az életünkben te veled, a te lelkeddel jobban tudjunk bizonyságot tenni, nem csak a mi szavainkkal, hanem életvitelünkkel is a te szeretetedről és kegyelmedről. Urunk, köszönjük azt, hogy formálsz bennünket, és köszönjük azt, hogy ezek a jó cselekedetek nem belőlünk fakadnak, hanem a te lelked ajándéka és munkája. Köszönjük azt, Urunk, hogy mindezzel szolgálhatunk, és mindez megerősítés lehet a mi számunkra. Urunk, segíts bennünket abban, hogy olyanná váljon a mi életünk, hogy életünket látva a veled való közösség az vonzóvá legyen. Hogy ne bennünket lássanak meg, hanem elsősorban megláthassanak téged. Urunk, segíts ezt megélni különösképpen akkor, hogyha az életünk nehézségen vagy krízisen megy keresztül. Könyörgünk azokért a testvéreinkért, akik gyászolnak, akik megtört szívvel emlékeznek az ő szeretteikre, és olyan nehezen válnak el tőlük, és engedik el őket. Könyörgünk azokért a testvéreinkért, akik testi és lelki bajok alatt nyögnek. Te légy az ő erősítőjük, és add, Urunk, hogy az ő nehéz élethelyzetükben is a te dicsőséged és a te szereteted az nyilvánvalóvá legyen. Köszönjük, Urunk, azt, hogy nem hagysz magunkra a mi életutunkon, és ami botladozva is járunk, te újból és újból felemelsz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy ez nem csak a mi személyes életünkre igaz, hanem igazán lehet gyülekezetünk életére is. Add, Urunk, hogy ezen a közösségen kirajzolódjék a te arcod. Add, Urunk, hogy ez egy olyan közösség legyen, amely vonzóvá teszi a veled való közösséget. Könyörgünk, Urunk, hogy erősíts meg így az egyéni és közösségi szolgálatainkban, és vezess bennünket azon az úton, amelyet te utad. Urunk, és könyörgünk az aktuális dolgainkért, Könyörgünk a parókia vásárlásért, te adj bölcsességet, s te vezess bennünket. Könyörgünk a gyülekezet leendő lelki pásztoráért. Urunk, te hozd el őt ide, te hívj el ide olyan pásztort, ki a te utadon vezeti ezt a gyülekezetet. Kérünk, Urunk, hogy így légy velünk ebben a sok szempontból nehéz időszakban. Erősíts és tarts meg bennünket a te lelked által. Amen. Fennállva imádkozzunk az Úr Jézustól tanult imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. És az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.